Orbán Viktor szerint Ukrajna olajblokád alá vette Magyarországot, és célba vette a magyar gazdaságot is. Erről beszélt ma reggel a Kossuth Rádióban, és erről beszél a kormány igazából január 27-e óta, amikor egy orosz légicsapás következtében megsérült a barátság kőolajvezeték, emiatt nem érkezik azóta kőolaj erről a vezetékről Magyarországra. A magyar kormány szerint már semmilyen technikai akadálya nem lenne a szállításnak, és az ukrán kormányt vádolják azzal, hogy szándékosan akadályozza a szállítást. Az ukránok viszont azt mondják, hogy a magyar kormánynak az orosz félhez kéne fordulnia, és energiatűzszünetet kellene kérni a Putyintól, hogy valóban az ukrán szakemberek meg tudják javítani a vezetéket. Hogy egészen konkrétan milyen állapotban van a vezeték, azt azért nem tudjuk, mert az ukránok sem osztottak meg erről nagyon egyértelmű és tényszerű bizonyítékot vagy információt. A magyar kormány válaszul blokkolta az Ukrajnának szánt és korábban már megszavazott 90 milliárd eurós uniós támogatást, és leállította az Ukrajnába irányuló dízelexportot is, hasonlóan a szlovák kormányhoz. Orbán Viktor a napokban további lehetséges ukrán akciókról beszélt, és azt állítja, hogy hosszabb távon elszállhat a benzinár is. Ebben a mostani adásunkban megpróbáljuk egy kicsit körüljárni azt, hogy mi az, ami ebből valós, és mi az, ami inkább csak a kampány olajozása. Erről fogunk beszélgetni majd Deák Andrással, az NKS Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával. De mielőtt hozzáfordulok, azelőtt nézzünk meg egy bejátszót, egy összefoglalót arról, hogy Orbán Viktor mit is mondott a témában ma reggel.
Amikor ennek az interjúnak vége lesz, azonnal telefonos konzultációt tartok a szlovákok miniszterelnökével, hogy további közös lépéseket összehangoljuk, mert nekünk mindenképpen el kell érnünk, hogy Zelenszkij nyissa meg a vezetéket, és újra jöjjön kőolaj Magyarországra a barátságvezetéken keresztül. Ha megtámadnak egy országot, és most megtámadtak bennünket, olajblokád alá vettek, most még nem az embereket, meg nem a városainkat, hanem a gazdaságunkat vették célba, hiszen ha nincs kőolaj a barátságvezetéken keresztül, akkor abból gazdasági káosz lesz. Azt mondtuk, rendben van, de akkor menjünk ki együtt, azt nézzük meg. De az ukránok egyelőre nem hajlandóak. Nem hajlandóak fogadni egy ellenőrző, tényfeltáró missziót. Úgyhogy szerintem elkezdtek kiózanodni a nyugat-európaiak, és belátják napról napra többen, hogy az ukránok hazudnak. Zelenszkij elnök hazudik, nem mond igazat. Semmilyen műszaki akadálya nincs annak, hogy az olajszállítás Magyarország irányába meginduljon.
És ahogy ígértem, itt ül velem szemben Deák András, energetikai szakértő. Köszöntöm az adásban.
Szervusz.
Az olajblokád lett a legfőbb kifejezése a magyar kormánynak az elmúlt napokban erre az egész helyzetre. Lehet ezt blokádnak nevezni?
Hát nem tudjuk, hogy mi az oka. Tehát, hogy a blokád az azt feltételezi, hogy valakik katonai vagy politikai célzattal nem engednek át olajat Magyarország területére. Ez a magyar kormány feltételezése. E tekintetben ők használhatják ezt a kifejezést. Én nem tudom az okát. Tehát nem zárom ki ezt a lehetőséget, hogy ukrán részről politikai megfontolások vannak, de van még 3-4 olyan lehetőség, amelyet ugye a talomban tartanék. 3-4. Én nem használnám. Hát igen, tehát lehet, hogy az ukránoknak van igazuk, és tényleg műszakilag ez nem alkalmas. El tudom képzelni azt, hogy az ukránok úgy vannak ezzel a dologgal, hogy ha az oroszoknak fontos a vezeték, és szétlőtték, akkor nehogy már mi javítsuk meg, hanem akkor valamiféle retorziót emiatt az orosz fél számára alkalmaznak, és ez lehet az, hogy megakasztják a szállítást, de lehet, hogy csak annyi van, ugye, hogy álltok az alállomás az egyik ilyen, az elektromos alállomás, ami megsérült, és az oroszok szerte Ukrajnában lövik szét az elektromos alállomásokat. Különben nagyon komoly alkatrészhiányuk van az ukránoknak, és lehet, hogy csak azt mondják az ukránok, hogy amíg a nagyvárosainkban nincs áram, és nincsenek rendbetéve az olajállomások, addig a magyaroknak szánt orosz olajszállítmány másodlagos.
Ezek mindegy formán valószínű forgatókönyvek, hát, tehát az, amit a kormány mond, hogy itt az ukránok direkt politikai szándékból tartják vissza a szállítást, az most ugyanannyira bizonyítható, mint bármelyik másik állítás.
Én nem tudnék érdemi különbséget tenni ezek között. Az valóban igaz, amit a magyar kormány állítása, hogy az ukránok nem adtak egy ilyen egyértelmű okot, vagyis én úgy látom, hogy ez kicsit úgy valószínűtlenné tesz, hogy itt egy konkrét technikai probléma lenne, tehát az összes többi lehetőség az fennállhat.
Van egy műhold képünk arról, hogy békeidőben hogy néz ki ez a létesítmény, ezt most megmutatjuk a nézőknek, és mi is látni fogjuk majd. Mi az, amit itt látunk ezen a képen, és egyáltalán ténylegesen tudunk arról valamit, hogy most milyen állapotban van ez a létesítmény?
Hát én nem vagyok a műszaki részének nagy ismerője, tehát én közgazdász vagyok, azért ezt hozzátenném. Tehát ami meghatározó általában egy olajvezetékben, ugye ezek a szivattyú állomások, szerintem lehet, hogy itt van egy olyan a vezeték mellett, és ehhez valóban szoktak ilyen tartályokat berakni, ahol különböző olajmennyiségeket tárolnak. Ez segíti a kiegyensúlyozását a rendszernek, vagy különben lehet különben, ettől függetlenül még egy ilyen regionális tartálytelep is. Tehát ami nem is a cső annyira fontos, mert a csövet viszonylag könnyen helyre lehet állítani, hanem a szivattyú állomás az, ami egy nagyon érzékeny része, tehát a kompresszor, van, hát én nem tudom, hogy mennyi van az ukrán szakaszon, a Barátságnak talán 3, és ugye az ezt kiszolgáló infrastruktúra, tehát az elektromos alállomás, meg különböző dolgok. Most nyilvánvaló, hogy ha egy kompresszort kilőnek, akkor az még talán áthidalható, csak maximum kisebb lesz a kapacitás a vezetéknek, meg kisebb lesz benne a nyomás, ha már kettőt kiiktatnak, akkor meg is állhat az egész vezeték. Tehát ezek olyan pontok, ahol hosszú távra megállítható egy vezeték működése.
Értem, miről beszélünk, ez a Barátság kőolajvezeték. Ennek pontosan mi a jelentősége a magyar kőolajszállítás szempontjából? Mitől olyan fontos ez?
Hát ez a szovjet korszakban épült vezeték volt, ez volt az alapjáratú vezeték, és mai napig ez. Tehát, hogy mivel mi orosz olajat veszünk, és vezetéken vesszük ezt, ez a fő betáplálási útvonalunk. Van egy alternatív útvonal, az Adria. Ez a két vezeték, ha egyik sem működne, ki akkor egy ilyen helyzet, akkor nagy baj lenne, mert akkor nem tudnánk ellátni a finomítókat, és akkor tényleg olajhiány lenne a régióban. De ezt használtuk a 70-es évek óta folyamatosan. Ugye ez valahol, hát ennek a csővezeték kígyónak, nem Barátságnak hívták, de valahol Nyugat-Szibériában van az egyik vége, és a szászhalombatai finomító területén a másik vége, és ennél kényelmesebb, komfortábilisabb, olcsóbb szállítási módja az olajnak nincs is. Tehát beteszik az egyik végén, és kijön a másikon. Tehát ennél csak bonyolultabb megoldások vannak.
Itt egyébként közben olyan hírek is felröppentek, hogy a vezeték oroszországi szakaszán meg az ukránok bombáztak le egy szivattyú állomást. Gondolom, akkor ez is befolyásolhatja azt, hogy mennyire lehet visszaállítani a szállítást, nem csak az ukrán szakaszonért.
Ez is. Azért az volt a tapasztalat eddig, mind orosz, mind ukrán részről, hogy ezeket helyre tudták állítani. Az oroszok nagyon gyorsan, az ukránok is kezdetben, tehát mondjuk a gázt is bombáztak például, azt láttuk, hogy kezdetben elég gyorsan ment, de most már olyan mértékű dróntámadásoknak van kitéve az ukrán gazdaság az utóbbi mondjuk egy évben, nyár óta, akkora a terhelés, hogy most már nehezen megy. Tehát látjuk ezeket, nagy hideg is van mondjuk, meg ebből mindenféle ilyen pótlagos problémák születnek, de azért lehet látni ezeket a gépeket, hogy kievi lakóházakban nincs fűtés. Tehát egész egyszerűen nem egyszerű az, hogy minden héten 700-800 rakétával lövik ezt az infrastruktúrát, nem egyszerű ezt helyreállítani. Tehát simán lehet, hogy itt ukrán oldalon most már van egy olyan képességvesztés és szűkösség, amiért nem alapjáraton nem ezzel kezdik a dolgokat.
Akkor jól értem, hogy igazából a mi pozíciónkban most egyáltalán semmit nem lehet arról mondani, hogy ez egy-két nap kérdése, vagy egy-két hét, mik a kilátások, a javítás.
Én nem tudnék, tehát valószínűleg egy olyan műszaki ember, én nem vagyok műszaki ember, aki ismeri a Barátság technikai struktúráját, az jobban el tudná ezt mondani, hogy na, itt van egy olyan dolog, amit ha szétlőnek, akkor vége. Például gázban tudom, hogy vannak ilyenek, azt nem is lőtték szét különben. Például a mérőállomásokat, mert azt fél év, vagy akár egy év újraállítani. Egy kompresszorállomás, hogyha nem megy teljesen tönkre, akkor így úgy, amúgy egy héten belül általában azért helyreállítható. Nagyon el kell tudni találni ahhoz, hogy ebből komolyabb baj legyen.
Akkor ami kevésbé műszaki kérdés, viszont a kormánynak az egyik főállítása az utóbbi napokban, hogy ez a mostani helyzet, ez ha nem is nagyon gyorsan, de a benzinár növekedéséhez és a rezsiköltségeknek az emelkedéséhez vezethet. Ez mennyire reális?
Hát a költségnövekedés, azt biztosnak gondolom, most a mértékéről lehet vitázni. Tehát, hogy itt több komponense van ennek a dolognak. Az egyik, és ez a legnagyobb komponens, ez a bizonyos spread. Tehát a Brent és az Urals olaj között normál esetben békeidőben volt egy olyan $3 különbözet, tehát az Urals olaj, az uráli olaj, az a Brentnél $3-4 volt olcsóbb.
Tehát bocsánat, az orosz olaj, az
az orosz olaj, meg mondjuk az Atlanti óceánban, északi tengeren bányászott nagyon jó minőségi olaj között volt egy ilyen minőségi különbség, az orosz olaj kicsit sokkal kénesebb, meg a viszkozítása más, tehát ebből fakadóan ez $3 olcsóbb volt, de az orosz olajra tettek egy csomó szankciót, ezért nehezebb eladni, ezért az oroszok olcsóban adják, és hát a háború alatt változó mértékben volt, amikor ez $30 fölment, volt, amikor visszament $5.
Mármint ez az árkülönbség.
Ez az árkülönbség. Sokkal olcsóbbá vált az orosz olaj. Na most állítólag ezt a, és nem is állítólag, hanem ugye ezt a kormány elvonja a MOL-tól.
Igen, azt mondják, hogy ennek a 95%-át
igen,
el a MOL-tól.
Kicsit bizonytalan vagyok, mert különböző intézkedések voltak, de mivel Gulyás Gergely is azt mondta, hogy most 95% ez az arány, én ezt elhiszem neki. Ez a messze a legnagyobb tétel, ami befut a költségvetésbe. Ez különben nem egy rossz megoldás, mert én nem hagynám a MOL-nál ezt a pénzt, megkaphatnák a fogyasztók, a benzinfogyasztók, de mondjuk a MOL-ra bízni, hogy ezt odaadja, hát ez olyan bizonytalan, tehát lehetett volna egy adócsökkentést tenni mellé, elvonni a MOL-től és közben adót csökkenteni, de nem ez történt, bement a költségvetésbe.
Azt mondják, hogy a rezsicsökkentési alapba megy.
Ez lehetséges, és különben egy logikus döntés lenne, tehát hogy én azt mondanám, hogy ez még rendben is lenne. Ennek a mértéke attól függ, hogy mekkora ez a spread. Tehát, hogy most azt hiszem, hogy a miniszterelnök mondta ezt a $13 különbözetnek.
Azt mondta, hogy $13, és hogyha még a szállítási költséget is belevesszük, akkor $20.
Az
is.
Egy másik tétel. Hát 13, nem tudom. Szerintem ez ilyen 200-300 milliárd forint között lehet így éves alapon, mert most így fejben számolgatva, lehet, hogy elszúrtam valamit, de ez a nagyságrend szerintem. Ez egy jelentős tétel, tehát ez a magyar GDP-nek a 0,3-0,4%-a, ha ez $13 spread, ez tehát a költségvetésé, ha ez tényleg a rezsivédelmi alapba megy, és ez eltűnik, tehát hogyha nem orosz olajat veszünk, hanem más olajat, ez eltűnik, akkor nyilván ez a rezsivédelmi alap, ez lesz egy lyuk. E tekintetben igaza van, és hát ennek a mértéke ennyi. Ennél szerintem jóval kisebb tétel az, és ez valóban egy költségnövekedési tétel már a benzinen, hogy ha nem a barátságon keresztül hozzuk, hanem tankerrel el kell hozni az Adriáikot, át kell rakodni, be kell rakni a horvát vezetékbe, azon föl kell hozni, ez valószínűleg bonyolultabb és drágább is.
Most a kormány ezt szeretné egyelőre, amíg nincs más megoldás, hogy ezt a orosz olajat, ugyanazt, amit eddig vásároltunk, most már más útvonalon,
igen,
a horvát vezetéken hozzák föl.
Igen,
ez ennek még nagyobb a költségnövelő hatása.
Hát, hogyha orosz olajat hozzuk, akkor a spread az még mindig megvan, tehát akkor a kormányzat boldog, megvan ez a bevétel, de ennek a logisztikája egyszerűen bonyolultabb, mert akkor tankert kell bérelni, vagy legalábbis oda kell hozni, át kell rakodni, stb. Na most ez különböző áru lehet. Orbán Viktor $7 mondta, én nekem egy kicsit sokallom, de valóban, tehát egy pár százalékot ez növelhet, és ez valóban a MOL-nak a, hát ugye ez megint az, hogy vagy a MOL nyeressége csökken, vagy az árak fölmennek, vagy a kettőnek valamilyen keveréke. Ez lehet egy ilyen költségnevelő hatás, és van egy harmadik költségnevelő hatás, nevezetesen, hogyha nem tudunk orosz olajat hozni, akkor különféle más típusú olajakat kell hozni, és ez a finomító hatásfokát csökkentheti. Tehát elképzelhető az, hogy kevesebb olajat tud csak földolgozni, vagy nem olyan jó lesz a kihozatal, vagy nem tud olyan olcsó alapanyagot vásárolni. És ez megint egy olyan dolog, ami, tehát hogyha nem készítették fel erre a finomítót, akkor ez növelni fogja a költségeket. Ez megint én azt mondom, hogy pár százalékra becslem az olajáron belül, meg ugye a benzináron belül, de ez jelentkezhet. Tehát én ezt a három tényezőt látom, ami miatt növekedhet. Mai szabályozási rendszer mellett a spread az egyértelműen a kormányzati bevételeket csökkenti, a szállítási költségek növekedése és a finomítási hatások kérdése pedig lehet olyan, ami részlegesen növeli a benzin és a dízel árakat.
És ez a részleges növekedés igazából a kérdés, hogy ez mennyi lehet és mikortól lehet aktuális, mert a kormány azt mondja, hogy igazából ilyen április-májusig rendben vagyunk, mert addig vannak tartalékaink, hogy utána viszont nem tudom, ilyen 1000 forintos benzináról is beszéltek már. Mi az, ami ebből ténylegesen elképzelhető?
Hát most az van, hogy rendeltek ilyen készleteket, a MOL miután látta, hogy nem működik a barátság, ezért berendelt tengeri úton orosz, meg nem orosz olajat is. Ennek nem tudom, mi a költségtétele, de ez idő még ideért, tehát az idő még a tanker ideért. Tehát egyelőre a magyar stratégiai olajkészletet használja. Ezt kérte Magyarországon és Szlovákiában is. Én nem tudom, hogy eznek pontosan hogy van az elszámolása, és ezért milyen árat fizet a MOL, de ez valóban, ezt majd vissza kell tölteni, amikor elmúltak a rossz idők, és lehetőségünk van. Tehát amikor azt mondjuk, hogy április-májusig, én ezt nem nagyon látom igazolnak, szerintem már korábban ennek jelentkeznie kéne a költségstruktúrában, hiszen valószínűleg a MOL kereskedelmi tartalékai elfogytak. Hát, hogyha nem érik föl az egész stratégiai tartalékot, ami kitartott valóban áprilisig, akkor itt március közepétől már a tengeri úton behozott olajfajtával kéne robognunk a Balatonra, a Strádán, annak már drágábbnak kéne lenni.
Március közepétől? Hát az olyan 2-3 hét,
amit... Hát igen. Most persze ebben van egy játéktér, tehát a MOL mondhatja azt, hogy kicsit lenyelem, meg nem nyelem le, tehát most a választások miatt akkor nem fog fölmenni az olaján, de igazából... A benzinár, bocsánat. Igen, de igazából ugye az ígéret az, hogy most akkor a Janaf, tehát a horvát betáplálási útvonal, az működni fog valamikor március közepétől, amennyire tud, tehát teljes kapacitással, és akkor ez a drágább olaj kellene, hogy jöjjön.
De erre van már fix tudásunk, hogy a horvát vezetéken valóban érkezhet orosz olaj Magyarországra, mert itt igazából, jól értem, van egy vita Horvátországgal, hogy ez belefér-e az uniós szankciókba, hogy belefér-e az amerikai szankciókba.
Van.
Ez 2-3 héten belül ez megoldódott?
Hát ezt a horvátoknak kell lejátszaniuk, igazából meg kell kérdezni a bizottságot, meg kell kérdezni az amerikai pénzügyminisztériumot, hogy hozhatok-e én a MOL-nak orosz olajat. Különben én megkérdezném a horvátok helyében. Hát annyira bizonytalanok a viszonyok, hogy ki mit gondol, én nem vállalnám ezt a reputációs kockázatot, de szerintem ezt ki lehet deríteni viszonylag gyorsan.
Hát a MOL viszont már cserébe perrel fenyegette a Janafot, hogyha most péntekig nem válaszolnak, akkor
nem tudom, hát
ha
egy normális kapcsolat lenne különben Horvátország és Magyarország között, a cégek között is, a kormányzatok között is, akkor együtt is meg tudnák kérdezni. Tehát, hogy nem lenne ez egy annyira bonyolult. Én azt látom, ebben a közgazdaságtalag is leírható ez a viszony, ami Horvátország és Magyarország között van. Mondjuk az első ránézésre ez egy úgynevezett bilaterális monopólium, amikor mind a két félnek van valamije, ami a másiknak nélkülözhetetlen. Tehát a horvátoknak van csövük, a magyaroknak van keresletük ehhez a csőhöz, és mind a két fél monopolistaként viselkedik. Tehát, hogy úgy viselkedik, mintha nála lenne a bölcsek köve, és a közgazdaságtan erre azt mondja, hogy erre nincsen piaci megoldás. Tehát itt nem fognak tudni megállapodni, hanem egy külső beavatkozás kell. Ez lehet, vagy a magyar és a horvát kormány, akik jó szemmel tudnak ülni, és meg tudják beszélni, láthatólag ez kevésbé megy. Lehet az Európai Bizottság különben egy ilyen mediátora ennek, vagy nem tudom kicsoda. De itt tényleg úgy gondolom, hogy ez nem biztosan a cégekre. Amit azért hozzátennék, hogy hogy a horvátok nem halnak bele az, hogyha a Janaf csöve üres marad, viszont igen. Tehát, hogy itt azért ez nem teljesen egy bilaterális monopólium, mert itt a horvátoknak erősebb a pozíciójuk ebben az ügyben, tehát itt nagyon ki vagyunk szolgáltatva.
Tehát akkor az kérdéses egyelőre, hogy orosz olaj tud-e jönni Horvátországból, de az biztos, hogy nyugati viszont tud jönni.
Igen.
És az már jön?
Arab.
Mit lehet
valami, hát álltok meg van rendelve, meg valamennyi lehet, hogy jön, csak ugye, a tervekben nem az szerepelt, hogy teljes kapacitással üzemeltetik majd az Orria vezetéket, hanem az, hogy mondjuk két millió hordót akartak behozni, bocsánat, 2 millió tonnát akartak behozni egész évben, erre volt kapacitásra kötve. Most ez a magyar fogyasztásnak ugye negyede, ötöde. Tehát, hogy most első alkalommal lenne egy olyan időszak, amikor hosszú távon kéne teljes kihasználtsággal üzemeltetni az Adriát. érkeznek ezek a hajók, és akkor ezt ott leteszik egy tárolóba, Omisajba, és Omisajból pedig fölhozzuk először Százhalombattára, és utána pedig Pozsonyba.
És igazából még ezt se lehet tudni, nem? Hogy egyáltalán ezt a kapacitás elbírná-e. Most akár orosz, akár orosz olaj, de ugye ez a cső, ez el tudja
szállítani. Ez a dráma az egészben, hogy 4 éve tart a háború, és most állunk neki kipróbálni az adja a kapacitását. Tehát, hogy én ezt ilyen ellátás biztonsági szempontból egy kicsit felelőtlen.
Ez kinek a mulasztása? Magyar kormányi, a MOL-é, vagy horvátországi? Ez?
Én úgy gondolom, hogy mi vagyunk jobban rászorulva erre. Tehát, hogy nekünk kellett volna itt verni az asztalt ebben az ügyben jobban, mert mi bukunk rajta nagyobbat, hogyha ez nem működik. Tehát eddig éveken keresztül, évtizedeken keresztül az ott nem működött, tehát legalábbis az északi ága, tehát hogy a horvátoknak ez nem egy nagy fasz. Nekünk viszont fontos lett volna ezt tudni már sokkal korábban. Itt a fő probléma szerintem az, de azt talán már elmondtam itt, hogy azt érzem, hogy miközben a MOL csak az olajvezetékről beszélne, a horvátok, akiknek rengeteg sérelmük van és kívánságuk, amiket korábban szépen ugye a szőnyeg alá besöpörtünk, ők ezt megnyitnák, ezt a vitát. Tehát, hogy nem csak az olajvezetékről beszélnének, hanem az INA feletti kontrollról, erről.
Ez a horvát olajcég.
Igen. Tehát, hogy itt voltak olyan viták az energetikai együttműködésben, amiben a MOL volt helyzetben, erősebb volt, és én megértem különben a MOL menedzsmentet, hogy nem akarta megnyitni ezeket a kérdéseket csak azért, mert most egy ilyen helyzet kialakult, abban reménykedett, hogy béke lesz, meg elmúlik az egész, de hát nem ennek tűnik, és sajnos most úgy tűnik, hogy rákényszerülünk, hogy mégiscsak leüljünk a horvátokkal. Hát ezt meg kell oldani, különben tényleg nagy baj lesz.
Most csak visszatérve még egy kicsit az árfelhajtó hatásokra, akkor ha megpróbálom összefoglalni, akkor nagyjából az a helyzet, hogy amíg ez van, ami most, tehát hogy a Barátságon nem érkezik kőolaj, addig biztos, hogy annak lesz valamilyen következménye a benzinárban. Hogyha elfogadjuk ezt a kormánynak, ezt a rezsi alapos érvelését, akkor lehet, hogy akár a rezsiben is, de hogy ez...
Kizárólagnak gondolom, hogy a rezsihez hozzányúlnának egy hamar. Ez válaszosokig biztos, nem?
Igen? Mert ugye ez akkor politikai döntés kérdése.
Persze.
Abban az
persze. Hát
akkor csak a benzinnel maradva. Akkor ott viszont lehetnek már, azt mondta, hogy március közepétől is akár hatásai. Akkor igen. Is, hogyha orosz olaj jön az Adrián, akkor is, hogyha nem orosz olaj jön az igen. Adrián, ha nincs barátság, az a benzinben valóban érezhető.
Valóban érezhető lesz. Hát erre vannak becslések. Én ezt szoktam mondani, ezt a 3-5%-ot legfeljebb, ugye egész szépen. De hogyha nagyon fölmen...
Messze van azért nagyon attól, amit a kormány mond.
Igen. Hát, jó, kampány van. Tehát, hogy megértsük a dolgokat. Tehát, hogyha nagyon fölmennek a benzinárak Magyarországon, akkor az ÖMV úgy fog dönteni, itt van Svehátnál a finomítója, hogy ilyen jó marzsok mellett ők behozzák, adott esetben nem csak Sopronig, hanem Győrig, vagy Tatáig be tudnak hozni különben. Egy bizonyos szinten túl már vasúton is be lehet hozni, meg úszályokon, csefinomítóktól, olajtermékeket. Tehát vannak azok a marzsok, amelyek mellett már bőven kisegítenek a régiós finomítók minket. Tehát ezért nem gondolom azt, hogy ilyen teljesen el tudnak szállni az olajtermék árak, mert nem azt mondom, hogy ez egy nagyon hatékony piac, mert kicsit oligopol, meg úgy ilyen területi lefedettségek vannak, de hogyha valahol nagyon nagy hiány van, akkor oda bemennek a többiek segítenek.
De igen, de a kormány azt is mondja, hogy a finomított olaj behozatala az viszont drágább.
Persze, mint a persze. Hát az, de jó, de hát ez, tehát mondjuk egy 1000 forintos benzinárnál szerintem, nem tudom, Floridából is ide hozzák. Tehát csak mondanám, tehát, hogy a Katrina hurrikán idején, amikor leállt az mexikói öbölben a finomítás 95%-a, akkor oda Belarusból vittek olajtermékeket, mert megérte. És nem került 1000 forintba. Nem volt egy akkora áremelkedés. Tehát, hogy itt nem tudom, 100-200 forintnál már a világ túlfeléről megéri áthozni olajterméket a régióba, Európából bőven. Tehát, hogy ezért én... egy kampány van.
Okay. Még egy téma van igazából, amiről nagyon fontos beszélni. Itt ugye azt mondtuk, hogy az Adria vezetéken keresztül nem tudjuk még, hogy jöhet-e orosz olaj, mert ez attól függ, hogy a horvátok mire jutnak a szankciókkal kapcsolatban, hogy az belefér-e vagy nem. Uh-huh. És jöhet nem orosz olaj adott esetben. Viszont azt a nem orosz olajat, azt meg csak korlátozottan tudjuk finomítani a MOL finomítójában, hogyha jól mondom. Ez erre is hivatkozik a kormány, mint ami ugye nehezíti a helyzetet. Ezt miért nem sikerült az elmúlt 4-5 évben megoldani?
Egy bonyolult dolog. Tehát ez az olyan, mint amikor a gyerek valamilyen játékot akar a számítógépért, és az nem fut. És akkor elején föl lehet fejleszteni addig, hogy elfusson minimumon. Ez mondjuk az olajfinomító esetében azt jelenteni, hogy ilyen tartályokat kell építeni, meg egy bekeverőegységet, meg mondjuk talán a vezetéket, azt a NAF-ot, a vezetéket kéne egy kicsit bővíteni, tehát ezt a három dolgon. De sokan eljutunk odáig, hogy föl tudjuk dolgozni, tehát képesek vagyunk rá. De még nem leszünk túl hatékonyak, a gyerek példázattal léve még akadozni fog a játék futása, tehát kell egy új videókártya, meg tudom én mit csinál. Tehát egy csomó pici, ilyen kis alattomos felültes végre kell hajtani a finomítóban, hogy például mondjuk savasabb olajtípusokat is meg tudjon venni. Mert meg fog tudni venni bizonyos olajtípusokat, ott be fogja tudni keverni uráztípusra, csak ez a spektrum, hogy milyen olajtípusokat tud behozni, ez viszonylag szűk lesz. Tehát egy csomó tömítést, ezt, azt, amaszt ki kell venni, nitrogént belőle, amit még korábban nem volt. Tehát, hogy egy csomó olyan változtatás végre kell hajtani a finomítóban ettől függetlenül, amit ezzel együtt megy. Képesség meg lesz, csak nyeresség nem lesz belőle. És ezt a MOL, ezeket a teljesen logikus gondolatmenet különben úgy voltak vele, hogy hát majd, hogyha nagy felújításra lesz annak az egységnek, ugye van 150 üzemegység 100 halombattán, majd, hogyha úgyis leállítjuk, és majd nagy felújítás lesz, akkor megcsináljuk most, majd 6 év múlva. Tehát ez volt az, amiket most valószínűleg fel kell gyorsítani, hogy legyen vastagabb a tartályfala, és tudjon más típus olajat bevenni, kell egy, ezt ki kell venni, azt ki kell venni, plusz ilyen szűrőket be kell rakni, tömítéseket ki kell cserélni.
Igen, de nagyon régóta szó van, konkrétan tényleg a háború eleje óta szó van erről, hogy adott esetben előfordulhat, hogy majd
így van.
Ott lesz a barátsággal,
így
és
van.
Akkor előállhat ez a helyzet, hogy a finomító az meg nem alkalmas
másnak.
Azóta semmi nem történt ezzel kapcsolatban?
Na, tehát, hogy a MOL mentségére legyen szólva, hogy az első részt azt mindenki megcsinálta, talán mi nem, de mindenki más, tehát, hogy ez a képesek vagyunk elüzemeltetni a finomítót. De azért eléggé megsínlették a profitráták. Most Bulgáriában másokból is, mint az a Lukoilé volt, de a román finomítók is, a cseh finomítók is, mindenki, aki átállt, mert még van egy csomó minden, amit meg kell csinálni, és azok a szép lassan csinálgatják meg. Tehát a MOL szerintem egy kicsit lemaradt a tekintetben, hogy ezt a minimum képességet megteremtse, hát ez az ő felelőssége, tehát én erre nem tudok mit mondani tényleg, tehát hogy 4 éve tart egy háború, és akkor eddig mázlink volt, mert jött az olaj, de ez 22. februárjában bekövetkezett volna, ami most bekövetkezett. A többi is lehetett volna gyorsabban, de ott még egy kicsit elnézőbb vagyok. Hát most majd viszont, hogyha így állunk, akkor ezt fel kell gyorsítani.
De tudunk erről valami céldátumot, amit akár a MOL megjelölt?
Hát vannak, 27 tavaszára mondták, hogy akkor be lesz fejezve, de hát szerintem ez soha véget nem érő folyamat, mert akkor még kinéznek valami olajblendet, amit olcsón be tudnának hozni, akkor azt megnézik, hogy akkor az le tud-e futni a finomítón, milyen szennyezések vannak benne, azt ki tudják ezt szedni, ez egy ilyen játék, hogy tudják bekeverni. Ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat, ennek nem látszik a vége, de ugye a nagyja az szerintem 27-ig be kell, hogy következzen. Itt azt kell megérteni, hogy még mindig befele haladunk a szankciós rezsimbe. Tehát most arról beszélünk, hogy az ukránok leállították ezt a vezetéket. De 27 őszén, november, bocsánat, 26 novemberében kifut az egy éves mentességünk az amerikaiaktól. Hogy ezt meghosszabbítják, vagy nem hosszabbítják, meg nem tudunk. Tehát ott is van egy hatalmas húpli. Akkor 27 őszének elején az Európai Uniós szankciók révén elvileg le kéne állni minden orosz fosszilissal, nem csak az olajjal, hanem a gázzal.
Ez az, amit a kormány vitat, hogy ez egyáltalán jogszerűen született ez a döntés.
Igen. Az amerikai szankciókra meg azt ígérték, hogy ott készfogás történt, és majd ezen túl leszünk. Tehát, hogy na most, hogyha én egy menedzser vagyok, akkor azt látom, hogy itt egyre rosszabb a helyzet. Tehát most nem csak a barátság fizikai elvágásáról van szó, a szankciós rendszer is egyre prohibitívebb, tehát meg kell tennem ezt, és én azt látom, hogy azért a kormány is, és a MOL is csinálja. Tehát most már ez, eddig hátráltunk, azt lehet mondani, hogy fél évvel ezelőttig Hát, halogattuk ezt a dolgot, nem akartuk csinálni. Ugye a Trumpnál tett Orbán látogatás volt, a hátrálás egy nagyon nagy lépés. Tehát akkor azt mondtuk, hogy hát akkor Paksba is amerikai fűtőelemek jönnek, akkor vettünk amerikai gázt, 1,5 milliárd köbmétert, ez majdnem az egy negyede, egy ötöde a teljes magyar importnak, csak az orosz gáz lett behozni. Hát ezt képest ezt megléptük, tehát hogy azért bizonyos fokú felelősség van a szereplőkben, nem vallják be, meg hát kampány van, tudjuk, de én azt látom, hogy elkezdődött egy diversifikáció, kényszerűen fogcsikorgatva, de hát nem az ambíció a feltétlenül meghatározó, hanem a kényszerek. És egy külső kényszer van, ami mellett ezt meg kell tenniük.
Meg csak itt a felelősségek elosztása, hogy ez hogy néz ki pontosan, ugye itt amikor felmerült most az a kérdés például az e-heti kormányinfón, hogy miért nem sikerült eddig ezt a finomítót átalakítani, akkor igazából a Gulyás Gergely azt mondta, hogy ez elsősorban cégdöntés, ez egy több 10 vagy talán 100 milliárdot elérő beruházás, Európai Uniós támogatást nem kaptunk, de minden esetre a lényeg, hogy ő úgy pozícionálta a kormányt, mint ami sajnos nem tud ezzel mit kezdeni, hiszen ez a MOL-nak a döntése, és hát érthető, hogyha ő a saját anyagi szempontjai szerint hoz döntéseket. Ez mennyire áll meg ez az érvelés, vagy mennyire lett volna a kormánynak lehetősége serkenteni ezt az átállást?
Hát én nem tudom, hogy mi történt. Ez tényleg a szivarfüstös szobákban dölt el szerintem. Hogy mind a kettőt nagyon voluntaristának tartom, akkor majd is meg a MOL-t is abban, hogy ha ez nem történt meg korábban, mert ellátásbiztonsági szempontból ez az elmúlt 4 év az egy elég kiérezett helyzet volt, fogalmazunk így. Én a MOL-nál láttam azt, hogy kevesebb hasznuk volt ebből. Tehát mivel a spread az a kormányhoz ment, és tényleg az ő nyerességük ebben annyi volt, hogy nem kellett átállni erre a bonyolultabb logisztikára. Én úgy gondolnám, hogy a MOL-nak az lett volna az elemi érdeke, hogy alapellátásba kapcsolját az Adriát, nézze meg, hogy az mit tud, technológiai opcionalitást teremtse meg, és amíg van ez a szankciós rezsim, addig még folytassa a barátságon keresztül behozata.
De ha ez lett volna racionális? Hát, akkor miért szólhat még amellett, hogy mégsem ez történt?
Hát ez egy jó kérdés, hogy ezt miért nem tették meg. Szerintem az volt a hozzáállás, hogy úgyis béke lesz, és úgyis elmúlik, és úgyis megosszuk. És ez nem volt teljesen irracionális. Tehát, hogy volt egy olyan várakozás. Eleve ugye mindenkit meglepett a háború a kormányban, meg talán a MOL-ban is. Aztán volt egy olyan várakozás, hogy hát ennek hamar vége lesz, aztán 22 nyarán rájöttek, hogy nem, akkor majd a Trump békét hoz, ez is elment, sőt, azt kell mondjam, én úgy látom, hogy Trump inkább meghosszabbítja a háborút, bizonyos ilyen szándéka ellenére. Tehát ebből az egészből az jön ki, hogy úgy gondolták, hogy ennek vége lesz, és akkor nem kell ezt megcsinálni, ezt az egészet. Elmúlik ez az egész szankciós, meg egyéb problematika, és így égett a körmükre. Ezt tudom elképzelni. Különben nagyon jól jártunk anyagilag ezzel. Tehát most a morális részét akkor tegyük félre, érthető. Ellátás biztonsággal vállaltunk egy kockázatot, de hát pénzügyileg itt 1,000 milliárd fölött van ebből a nyereség, az ország egészének, tehát hogy ez vitathatatlan. Csak hát bizonyos határokon túl már nem lehet fenntartani.
Utolsó kérdés, ugye itt már a beszélgetés elején szóba került, hogy Orbán Viktor ma azt mondta, hogy lesz egy Szlovákiával közös ilyen vizsgálóbizottság, ami felmérni, hogy akkor tényleg milyen állapotban van a barátságvezeték. Ebből lehet valami elképzelhető, hogy Ukrajna beenged egy ilyen vizsgálóbizottságot, vagy ezt most hogy érdemes értelmezni?
Azt hiszem a kérdésben benne van a válasz, tehát azt fogják látni, amit az ukránok megmutatnak nekik. Tehát ha az ukránok nem akarják megmutatni nekik, akkor nem fogják látni. Nem hiszem, hogy olyan helyre kimehet ez a vizsgálóbizottság, ahova az ukránok nem akarják, hogy kimenjen. Ha egyáltalán beengedik őket, tehát hogyha ez létrejön, éppen ezért én nem hiszem, hogy ez egy ilyen elvágólagos szakmai véleményt fog hozni, akkor ez van, meg ez nincs, hanem marad ez a maszatos állapot, ami most.
Hát jó, Deák András, köszönjük, hogy azért valamennyire segített tisztában látni.
Köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt percekben tehát Deák András energetikai szakértővel beszélgettünk a mostani helyzetről, ami a barátsági olajvezeték körül kialakult. Zárásként csak annyit akarok még elmondani, hogy a Partizánon ma 2 videó is megjelent már délelőtt, amit érdemes megnézni. Az egyikben Szijjártó Péter nyilatkozott, és Font Sándor Gulyás Marcinak Kiskörösön. a másikban pedig Pintér Sándor is megszólalt egy aszódi fórumon, amit tegnap este tartottak Rétvári Bencével közösen. Hogyha esetleg nem láttátok ezeket a videókat, akkor mindenképp érdemes ezeket is megnézni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok most is, és tegyetek így legközelebb is.